Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének második része. Leó pápa első apostoli útjának mottói és logói. Élet a halál előtt. Sajgó Balázs atya elmélkedése halottak napjára. Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének második része. Az október 28-án kiadott pápai dokumentum a Gravissimum Educationis zsinati nyilatkozat 60. évfordulóját ünnepli. Ebben 14. Leó pápa megerősíti és kibővíti a dokumentum elképzeléseit, azt a jelenkor kihívásaira alkalmazva. A levél hangsúlyozza, hogy a nevelői karizmák nem rögzített formulák, hanem élő válaszok minden kor szükségleteire. Felidézve Szent Ágoston tanítását az igazi nevelőről, aki felébreszti az igazság és a szabadság iránti vágyat, a pápa áttekinti azt a hagyományt, amely a szerzetesi közösségektől a kolduló rendeken át a ratio studiorumig terjed, ahol a skolasztikus gondolkodás találkozott az ignáci lelkiséggel. Felidézi olyan nevelők hozzájárulását, mint Kalazanci Szent József, Lassalli Keresztelő Szent János, Szent Marcellin Champagne és Boszkó Szent János, akik mindegyike sajátos nevelési módszereket fejlesztett ki a szegények és a peremre szorultak szolgálatában. Kiemeli a szerzetes nők és világi nők, köztük Vicenta Maria López y Vicuña, Francesca Cabrini, Josephine Bakita, Maria Montessori, Catherine Drexel és Elizabeth Ann Seton úttörő tanúságtételét is, akik kiterjesztették a lányok, a migránsok és a hátrányos helyzetűek oktatásához való hozzáférést. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a nevelés mindig kollektív erőfeszítés, amelyben a tanárok, a diákok, a családok, az adminisztrátorok, a lelkipásztorok és a civil társadalom mind részt vesznek. Emlékeztet Szent John Henry Newman gondolatára, akit ma Aquinoi Szent Tamás mellett a nevelés világa társvédőszentjének neveznek, mint az intellektuális szigorúság és a nagy emberség egységének modelljére. A pápa ösztönöz a nevelési környezet megújítására, az empátia és a nyitottság révén, ragaszkodva ahhoz, hogy a nevelésnek az egész embert kell formálnia, a tudást a szívvel és a megkülönböztető képességgel integrálva. A katolikus iskolák és egyetemek pedig legyenek olyan helyek, ahol a kérdésfeltevést vezetik és támogatják, nem pedig elnyomják. A tanítást, teszi hozzá Leó pápa, a szolgálat hivatásaként kell értelmezni, amely időt, bizalmat, kompetenciát és együttérzést kínál, az igazságosságot az irgalmassággal összekapcsolva. Az apostoli levél megerősíti 6. Pál figyelmeztetését, miszerint a nevelést nem szabad funkcionális képzésre vagy gazdasági termelékenységre redukálni. 14. Leó pápa szerint a nevelésnek az emberi méltóságot és a közjót kell szolgálnia. Egy személyt nem lehet mérhető készségek halmazához vagy kiszámítható digitális profilhoz kötni, hanem egyedi, arccal, történettel és hivatással rendelkező egyénként kell felismerni. Nosztalgiázás nélkül a pápa határozottan a jelenben helyezi el gondolatait. Az álló csillagok képével írja le a nevelést irányító elveket, és hangsúlyozza, hogy az igazság a szeretett közösségben fedezhető fel, hogy a szabadság felelősséget von maga után, és hogy a hatalmat szolgálatként kell gyakorolni. A katolikus nevelést arra szólítja fel, hogy építse újjá a bizalmat egy olyan világban, amelyet félelem és megosztottság jellemez, ápolva az összetartozásban osztozás érzését, amely elősegíti a népek és nemzetek közötti testvériséget. 14. Leó pápa a perui Chiclayo egyházmegyében töltött évekre emlékezve a nevelésről, mint fokozatos növekedési útról elmélkedik, amely odaadáson és kitartáson alapul. A katolikus iskolákat olyan közösségekként mutatja be, ahol a hit, a kultúra és az élet harmonikusan egyesül. A technikai korszerűsítések önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a kortárs kihívásoknak megfeleljünk, hanem a megkülönböztető képesség és a látásmód koherenciájára van szükség. A nevelő tanúságtétele mind intellektuális, mind lelki értelemben ugyanolyan fontos, mint az osztálytermi oktatás, ezért a tanárok tudományos, pedagógiai, kulturális és lelki képzését a katolikus nevelés küldetésének elengedhetetlen részeként írja le a Szent Atya apostoli levelében. A pápa megerősíti, hogy a család továbbra is a nevelés első és alapvető helyszíne. Más intézmények segíthetik, de soha nem helyettesíthetik. A családok, az iskolák és a tágabb közösség közötti együttműködés elengedhetetlen, amely a meghallgatáson, a közös felelősségvállaláson és a kölcsönös bizalmon alapul. Egy összekapcsolódó világban a képzésnek is összekapcsoltnak kell lennie. A pápa a plébániai és egyházmegyei iskolák, egyetemek, szakmai intézetek, mozgalmak, valamint a digitális és lelkipásztori kezdeményezések közötti fokozottabb együttműködésre ösztönöz. Megjegyzi, hogy a módszerek vagy struktúrák közötti különbségeket erőforrásoknak, nem pedig akadályoknak kell tekinteni, amelyek hozzájárulnak egy koherens és gyümölcsöző egészhez. A jövő az együttműködés növekedését és a célok egységét igényli, mutat rá apostoli levelében 14. Leó. A dokumentumban hangsúlyozza, hogy az átfogó nevelés egyesíti a személy minden dimenzióját, és a hitet nem egy további tantárgyként, hanem lélegzetként kezeli, amely életet ad minden tanulásnak. Így módon a katolikus nevelés egy átfogó humanizmus veteményesévé válik, amely válaszolni tud korunk sürgető kérdéseire. A pápa ezt egy konfliktusok és erőszak által megsebzett világban helyezi el. A békére nevelés nem passzív, hanem aktív. Elutasítja az agressziót, a kiengesztelődésre tanít, valamint az irgalmasság és az igazságosság nyelvét ápolja. Ezt a küldetést Leó pápa összeköti a társadalmi és a környezeti igazságosság összekapcsolásának szükségességével, emlékeztetve az olvasókat arra, hogy amikor a föld szenved, a szegények szenvednek a legtöbbet. A nevelésnek tehát olyan lelkiismeretet kell nevelnie, amely képes a helyes, nem pedig csupán az előnyös választására, illetve a fenntartható és egyszerű életmód előmozdítására. A II. Vatikáni zsinat tanítására hivatkozva 14. Leó pápa óvaint attól, hogy a nevelést a piaci logikának vagy a pénzügyi érdekeknek rendeljük alá. Felszólít a technológia felelősség teljes használatára, amelynek gazdagítania kell a tanulást, nem pedig gyengítenie a kapcsolatokat vagy a közösségi életet. Óva int a pusztán technikai hatékonyságtól, amelyből hiányzik a lélek és a szabványosított tudástól, amely elszegényíti az emberi szellemet. Megjegyzi, hogy egyetlen digitális rendszer sem helyettesítheti azokat az emberi képességeket, amelyek a nevelést teljes mértékben élővé teszik, a képzeletet, a művészetet, a kreativitást, az empátiát, sőt, még a hibákból való tanulás hajlandóságát is. A mesterséges intelligenciát és a digitális környezeteket az etikai reflexiónak és az emberi méltóság, az igazságosság és a munka értékének figyelembevételének kell vezérelnie. Ferenc pápa és a globális nevelési megállapodás örökségére építve 14. Leó pápa a három jelenlegi prioritást határoz meg. A belső élet ápolása, amely válaszol a fiatalok mély értelem iránti keresésére, egy humánus digitális kultúra kialakítása, amely az embert helyezi az algoritmus elé, és az új nemzedékek nevelése a béke, a párbeszéd és a megbékélés útján. egy új nevelési kultúrára szólít fel, amelyet az együttműködés jellemez a rivalizálás helyett, és a közös ítélőképesség a merev hierarchia helyett. A levél végén arra kéri a pedagógusokat, hogy gyógyító nyelvet használjanak, legyen nyitott és megkülönböztető szívük, bátran és nagylelkűen nézzenek szembe a mai kihívásokkal. A pápa elismeri a jelen valódi nehézségeit, a túlzott digitalizáció okozta széttöredezett figyelmet, a törékeny kapcsolatokat, a társadalmi bizonytalanságot és az egyenlőtlenséget. Ezekkel a fenyegetésekkel szemben a befogadás és az evangéliumi ingyenesség szellemét sürgeti, amely az igazságosság és a szolidaritás konkrét cselekedeteiben fejeződik ki. Amikor a nevelés szem elől téveszti a szegényeket, elveszíti a lelkét. Zárul 14. Leó pápa új apostoli levele, amelynek címe Rajzoljuk meg a remény új térképeit.
Leó pápa első apostoli útjának mottói és logói. A Szentszék a napokban ismertette 14. Leó pápa november 27-e és december 2-a közötti törökországi és libanoni utazásának részletes programját. Bemutatták továbbá a két úthoz kapcsolódó mottókat és logókat is. A törökországi logó egy kört formáz, ami a Dardanellák fölött ívelő hidat ábrázolja. Az Égei tengert a Márványtengerrel összekötő 70 méteres tengerszoros választja el Európát Ázsiától. Legnagyobb városa Kanakkale, innen kapta nevét a 2017 és 2022 között épült híd is. Ahogy a két földrészt a híd, úgy köti össze Krisztus Istent az emberiséggel. A híd alatt fodrozódó hullámok a keresztvizet idézik és az Izniki tavat. Iznik az ókori Nice a mai neve, itt találkozik Leó pápa az ortodox testvérekkel, az 1700 évvel ezelőtti zsinat emlékére. Jobb oldalon magasodik a 2025-ös szent év keresztje, balra fönt pedig három egymásba fonódó kör jelképezi a szent háromságot. Mellette az út mottója, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. A kör Isten egyediségét szimbolizálja, a híd az egy hitet, ami összeköti a népeket. A hullámok a keresztséget, ami újjáteremti Isten gyermekeit, arra ösztönözve, hogy építsük a testvériséget és a párbeszédet kelet és nyugat között.
Élet a halál előtt. Sajgó Balázs atya elmélkedése halottak napjára.
Henri Boulard jezsuita szerzetes írt egy rövid könyvet ezzel a címmel. Mama, viszont látjuk egymást. Ebben a könyvben leírja, hogy amikor édesanyja halál híréről értesült, vonatra szállt és hazament. Édesanyja holttestét ott látta az ágyon, és amikor megérkezett, az őt körülállók kimentek a szobából. Nézte édesanyja kihűlt testét, és beszélgetni kezdett vele. Mama, te most hol vagy? Miért nem kérded azt, amit mindig kérdezni szoktál, amikor bárhonnan hazajövök? Éhes vagy, fiam? Mit készítsek neked? Van-e étvágyad? Mama, miért nem nyitod ki a szemedet? Miért nem mosolyogsz? Így zajlott a monológ, miközben folytak a könnyei. Ezek a könnyek azonban, vallja magáról a szerzetes, nem a fájdalom és a kétségbeesés könnyei voltak, hanem a szereteti. Mert tudta, hogy édesanyja él, és nem halhat meg, hiszen mindenki magában hordozza az örökkivalóságnak azt a szikráját, ami elpusztíthatatlan. Mindannyiunk szívében ott van a kínatkoztatás, amit nem is kell leírni, hanem érezzük. Édesanyám, édesapám, testvérem, jó barátom, te nem haltál meg. A halál illúzió, a halál átmenet. Amikor a nap lenyugszik a horizonton, eltűnik egy időre, aztán viszont látjuk újra. Őseink és az egyiptomi fáraók is tudták már Jézus Krisztus előtt, hogy a halál átmenet, a halál átalakulás és metamorfózis. Átmenet a másik szobába, ahova mindannyian átmegyünk. Élet és halál így ölelik át egymást. Élet és halál átölelik egymást. Nincs igazi élet a halál tudata nélkül. Sőt, a fizikai halál előtti meghalásokkal készülget az örök élet, amely élet Istennel és Istenben. Isten ugyanis nem a holtak istene, hanem az élőké. Ha annak tudatában élek, hogy Isten az élők istene, akkor egész biztos, hogy ennek a tudatos életnek minimum három gyümölcsét tapasztalni fogom. Az első az, hogy növekszik bennem a felelősségérzet, vagyis rádöbbenek arra, hogy nem engedhetek meg magamnak bármit. Mások is élnek mellettem. S nem csak élnek mellettem mások, hanem élni fognak mások utánam is, ahogy előttem is éltek. Felelősnek érzem magam szavaimért, tetteimért, sőt gondolataimért is, mert az előbbiek az utóbbiból származnak. Gondolataimat igazán Isten jelenlétének tudatosításában leszek képes megtisztítani, pontosabban hagyom, hogy ő tisztítsa meg. Ez nem zárja ki a szakmai tudást sem, sőt, a kettő együtt tud igazán működni. Ha hiszek Isten jóságos és gyógyító jelenlétében, akkor fokozatosan tisztulok. A felelősségteljes élet így növekszik bennem, s akkor ennek következményeként figyelmes életet élek. Ez a második gyümölcse a tudatos életnek. A figyelem, amely azt jelenti, hogy nem csak értelmemmel, hanem szívemmel is kezdek figyelni. Ez amolyan belső figyelem. Hallgatom, hogy mit sugall bensőmben a bennem is lakozó Isten, hiszen a mindent és mindenkit felülmúló Isten nem csak bennem, hanem, ha tetszik, hanem másban is lakik. A figyelem is fejlődik, ha hallgatok a szívemre, és nem agyalom túl az életet. Ha túl sokat elemzek, félő, hogy hit nélkül megyek a mélységekbe, és akkor beleszédülök azokba. Harmadszor aztán a figyelemhez fegyelem is szükséges. Önfegyelem elsősorban. Ha figyelek magamra a belső csendben, másokra is figyelni fogok. Ha figyelek magamra és bevallom kínos dolgaimat, elsősorban magamnak, akkor erősödik a fegyelem is. Fegyelmezni fogom magamat. S ha jó az önfegyelem, másokra is figyelek. Szeretettel fegyelmezek, ha szükséges. Felelősség, figyelem és fegyelem. A tudatos élet hozadéka ez a három valóság. És akkor jobban értem és élem az evangéliumi mondatot, Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Többen mondták már ránk, keresztényekre, ti nem ünnepelitek a hitet, hanem gyászoljátok. Sajnos sokszor a valóság ezt igazolja. Szomorúak vagyunk a templomban, szomorúak vagyunk az utcán, szomorúak vagyunk mindenhol, s pedig életünkben nem is történt igazi tragédia. Forgunk önmagunk körül, s nem veszük észre a világban tapasztalható örömöket is. Ez egyértelműen arra utal, hogy a mi Istenünk már régen nem az élő Isten. Legalábbis számunkra nem az. Mert ő attól még él, ha mi hátat fordítunk neki, s a sötétséget látjuk és éljük meg. Nem véletlenül állapíthatta meg Nietzsche, hogy Isten halott. Talán láthatta a körülötte élő szomorú keresztényeket, akik már nem tudnak örülni megváltottságuknak. A Jézussal való találkozás, életünk különféle Isten élményei, megerősítik bennünk a feltámadásban való hitet. Azt a hitet, amely a feltámadás tényét nem tolja a halálon túlra, hanem már itt hirdeti, saját életével, példájával, magatartásával. Mindenki meghal, de nem mindenki él, fogalmazza találóan Kovács Ákos az énekes egyik dalában. Rajtam látják, hogy Istenben nem él. Elkezdek igazán élni.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Halottak napjára, Élet a halál előtt címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Programajánló következik. programajánló az elkövetkezendő időszakra.